Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak az apostoli köszöntéssel, a sajátommal is, aki eljött akár a hétnek bármelyik napján, estéjén, ma este az utolsó estén erre az evangelizációs sorozatra. Hiszem, hogy Isten munkálkodik az ő élő és életet teremtő szaván keresztül, mindazokban, akik hittel fordulnak oda, hittel veszik. Énekszóval kezdődjön a mai alkalom is, a 256. dicséretünket énekeljük. A 256. dicséretből 6 versszakot énekeljünk. Irgalmazz, Úristen, immáron én nékem.
Jó volt, ó Dél, nagy hálát.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük nem csak a felnőtteket, hanem a gyermekeket is, akik egész hétnek a terhei hordozása után most még így péntek estére eljöttek ide, azért, hogy Istent dicsérjék, dicsőítsék, énekeljenek, egy kis műsort adjanak elő. Köszönjük Áginak, a néninek a betanítást, és hadd adjam át a szót a gyerekeknek. Kérlek, gyertek ide.
Alázatos légy nagyon,
bízzál minden új napon.
Szélna szálon életed, csillagágán mérheted.
Díszbe öltözött a föld, életet lehel a völgy. Fészket rakja a kismadár, gazdagon terít a nyár.
Győz a fény a füst felett, hit szemével nézheted. Imádkozva csendesen.
Jó az Isten, jót teszen, kérdéseit hallja mind, látja arcod rád tekint, lyukas edényt újra vált, maggal hinti a határt.
Nem hogy el hűsége véd, nyomában minden tiéd.
Ott is ad, hol nem remélsz,
őriz, mint hiába félsz.
Pásztorlába nem remeg, rábízhatod lépteret.
Minden gondod és bajod szíve mélyén tudhatod. Tudja, mielőtte kész, tyúk vigyázz így kis csivét.
Utolsó lehetsz ugyan, ünnepelhetsz boldogan. Vélén váltva koronád, zengjenek víg harsonád.
Zsoltárt, Zsoltárt, mondj világ!
Vasszekerekkel begurul a had, élükön büszke Góliát halad. Vértje virít, és fején a sisak, részszínű tükrén dárdát vet a nap. Visszaverődnek mind a sugarak, vasszekerekkel begurul a had.
Öt kicsikővel pásztorfiújé, öklömi szívben rejlik az erő. Benne az Isten szeretete nő, és a mahit, hogy parittyája ő. Tőle való hát... Hol van az a kő, öt kicsikővel pásztorfiú jő?
Részsisak ormán sziklázik a fény, Góliát orrán virul a remény. Látva előtte egy pásztor legény, s röppen és koppan a kő, röppen és koppan előtte a kő, a kőkemény Góliát büszke bajnok nagy fején, Részsisak ormán haldoklik a fény.
Mm. télba bújta pogány Góliát. Így szidalmazta Isten táborát. Hol van a sok hős bátor ember, mert vívni vélem senki nem mer. Hallja ezt Dávid, Isai fia, szívében érzi, hely kell állnia. Tartom a zsart van a kezedben, én pedig bízom Istenemben. Elnyomja és biztosan talál, Gólia többé talpra már nem áll. Bújjon a tábor, ez az Úr volt, Dáviddal Isten maga harcolt.
Hát nagyon szépen köszönjük a lélekemelő műsort, meg valóban figyelnünk kell arra, hogy vannak itt küzdelmek, már nem csak az, hogy ki tudja elmondani a verset vagy a prédikációt, hanem hogy vannak itt bizony ellenséges erők is, és hogy vajon megvívni értem senki sem mer, nem így hangzott el, megvívni vélem, az Góliát kérdezi, de hogyha Jézus kérdezné, akkor itt van ez a sereg, itt vagyunk a templomban, vajon ha Jézus kérdezné, na megvívni, értem, ki mer? Na hát ezért vagyunk itt, hogy ebben tudjunk erősödni. Én pedig felolvasom Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből a 32. verstől a 47. versig terjedő szakaszt. Jézus megfeszítéséről, haláláról szól ez a szakasz. Most kezdődik a böjt. Tulajdonképpen nem akarok én nagypénteki prédikációt mondani. Azt szerintem a gyülekezet fog majd hallani nagypénteken, de mégis ez alapján kaptam Isten vezetését, hogy hirdessem az igét. Szóval Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből a 32. verstől a 47. versig terjedő szakaszt olvasom. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidó királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a más megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasott. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon is, sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért gyertek testvéreim, így ülve maradva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy így kezdődhet ez a bőti időszak csenddel. Köszönjük neked, hogy te hívtál ide a gyülekezetbe, a templomba gyerekeket is, felnőtteket is. És hiszük, hogy nem véletlenül vagyunk itt, mert valamit mondani akarsz. Valóban itt van Góliát, Urunk, és szeretne letarolni mindent, ami isteni. Mindent, ami tőled való ebben a gyülekezetben, a mi családunkban, a mi életünkben. És tudjuk, hogy csak hit által lehet megküzdeni vele. Kérünk, ahogy te küzdöttél Jézus hit által, és nem emberi sértésekre, bántásokra figyeltél, hanem imádkoztál még a kivégzőidért is, meg a gúnyolókért is, és még az utolsó mondataiddal, szavaiddal is reménységet öntöttél a melletted haldokló latorba, gonosztevőbe. Kérünk, hogy a te élő szóddal a mi életünkbe is, kereszténységünkbe is, hitünkbe is te hozz reménységet és megújulást. Ennek a csendnek hadd legyen maradandó hatása, következménye az életünkben. Hadd tudjunk így megnyílni te előtte teljesen. Ma este is. Amen. Egyetlen verset olvasok föl ebből a szakaszból. Lukács evangélium a 23. fejezetéből a 46. verset, ahogyan Jézus meghalt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amen. Kedves testvéreim, a héten bibliai hegyek történeteit vettük elő. Hegyekről beszéltünk, illetve nem is a hegyekről beszéltünk, hanem a hegyi igék, textusok nyomán az Isten szeretetéről és az ő kegyelméről, meg a mi reakciónkról, hozzáállásunkról, elköteleződésünkről beszéltünk. Én nem tudom, hogy közöttünk hányan járnak, és hogy melyik hegyen ezek közül, a hegyek közül, amelyekről szó volt. Ábrahámmal együtt lehet, hogy valamelyikünknek vissza kell vinni Isten elé az isteni ígéreteket, ajándékokat? Nem tudom. Amikor eljön az özvegység, tulajdonképpen ez következik be. Fiatal özvegyek, vagy idős özvegyek esetében is. Vagy amikor valaki a gyermekét temeti el, tulajdonképpen Isten ajándékát is, a jövőképet kell visszaadni Istennek. De amikor betörnek esetleg valakihez, és elvisznek valami értékeset, vagy amikor egyszerűen csak tönkre megy valami fontos, valami hasonló zajlik le az emberben, és akár vád is ébredhet az emberben, kialakulhat Isten felé. Miért nem tartottad meg? Miért nem őriztél meg? Hiszen imádkoztam. Most beszéltem egy nyugdíjas asszonnyal. Kislány korában ő az édesanyjától megkérdezte, hogy miért csap be időnként a villám a templom toronyba? És nem kapott rá választ. Nem is járt templomba. Isten nélkül, Biblia nélkül, hit nélkül élte az életét. Most temettem a héten az édesanyját. 90-valahány éves volt. Igen, fontos kérdés lehet. Néha meg is kérdezem a megyünk el bibliaóráról, vége van a templomi alkalomnak, és nálunk ott, itt nem tudom, hogy van-e riasztórendszer, van itt is, látom a szemet, erdőkertesen ott még bekódolom, és akkor néha így én kérdezem meg másoktól, hogy miért kell beriasztózni a templomot? Miért kell kulccsal bezárni a templomot? Hát ha Isten háza, Isten nem vigyáz rá? Mondhatja az ember, Isten nem vigyázol a házadra? Uram, nem vigyázol az én egészségemre? Uram, nem vigyázol a gyermekemre? Úgy, ahogy az jó lenne, vagy ahogyan szeretném? Dehogy nem, Isten vigyáz, azért mondjuk el. De egyrészt helyetted nem vigyáz a dolgokra. Amit nekünk kell megtenni, azt tegyük meg mi. Másrészt mindig vannak mélyebb összefüggések. Emlékszem egy ilyen konferenciás élményemre. Egy fiatalember elmondta, hogy Istentől elhívást kapott a teológiára. Add be a jelentkezést. És sokat imádkozott, aztán végül beadta a jelentkezést. És ő úgy értette meg, hogy neki lelkésznek kell lenni. És nem vették föl. Gondolta, hát ha másik évben, következő évben beadta, nem vették föl. És az utáni nyáron voltunk együtt egy konferencián, és hát úgy nem értette, miért kapott elhívást az Istentől, hogyha nem veszik föl, és nem lesz lelkész. És akkor a lelki gondozótól azt a javaslatot, tanácsot kapta, hogy ahogy Ábrahám fölvitte Isten ígéretét Móriá hegyére, vidd föl te is. És fölvitte, békessége lett. Aztán következő évben fölvették. Most ez már 10-20 évvel ezelőtt volt református lelkész. Magyarországi református egyházban. Van, amikor Isten csak ezt kéri, az engedelmességet. Igen. Beszéltünk erről hétfő este. Nekem még eszembe jutott Elizabeth Elliot. Egy mondata nagyon ott maradt bennem. Amikor a magányosságot talán a legmélyebben éreztem át, és valami hasonló kérdéseim voltak, és ráadásul szerelmes is voltam egy lányba. Az a lány az első beszélgetésünkkor Elizabeth Elliotnak a könyvét adta át nekem, Magányosság ez a címe. Mondom, ezzel meg mit akar jelezni, de mindegy, elolvastam a könyvet is, és olyan sokat jelentett akkor, hogy azt kérdezte a könyv írója, Elizabeth Elliot, aki két férjét temette el, és a harmadikkal élt együtt, abban az időben, nem tudom most, hogy van. De megkérdezi a könyvben, lehet, hogy mások is olvasták, hogy mit adtál eddig Istennek? Mit kapott Isten tőled? Odaadtad a bűneidet neki? Oda vitted a kereszthez a szennyet, a mocskot? Jól tetted. De adhatnál valami nemeset is neki, nem? Valami szépet, tisztát a szíved, őszinte szerelmét. Vint oda neki, add oda neki. Aztán lehet, hogy megtisztítva visszaadja úgy valakivel, hogy majd az kitart halálig. Ha meg nem adja vissza, akkor nem kell. Nincs rá szükséged. És ez nekem, ez a mondat úgy bennem maradt, úgyhogy nem is lett abból a kapcsolatból semmi. Lehet, hogy csak egy oldalú is lett volna. De tényleg van néhány mondat, amit úgy őrzünk a szívünkben akár évtizedek óta is, és egyfajta üzemanyaggá tudott válni. Egy-egy hívő embernek mondata, a Biblia egy-egy üzenete. És ez is olyan gyönyörű dolog, hogy lehet, hogy éppen valaki rajtunk keresztül, lehet, hogy rajtad keresztül kap egy-két mondatot, üzemanyagot. És az is lehet, hogy te már régen nem leszel, amikor ő még mindig abból fog majd élni. Mit tudja azt Elizabeth Elliot, hogy van egy Gergely Ferenc Barnabás valahol a világon, és hogy ő akkor úgy helyrejött az ő mondatától. De szép ez. Én csak hálát tudok adni az Úrnak, aki azt akkor elvette a szerelmet tőlem, illetve én oda tudtam neki adni önként, mint ahogy Ábrahám oda tudta adni Izsákot, bár neki nem kellett. Ugye erről beszéltünk hétfőn. Én később kaptam meg azt a valakit, akivel házasságban élek azóta is, és azt kívánom, hogy bárcsak mindenki meg tudná várni az Isten által készített társat. A fiataljaink közül látom, hogy ez nem egyszerű. Nekem sem volt. Nem mindenkinek érkezik meg az a mondat, vagy nem mindenki nyitott, ha meg is érkezne az a mondat. Mert hogy ehhez persze lehet, hogy oda kell adni Istennek nem csak a bűnt, hanem a legszebbet is az életünknek. Mert vannak, mindig vannak mélyebb összefüggések. És megállapítottuk, hogy Isten mindig mindennel csak jót munkál. Soha egy pici rosszat sem. Az a kérdés, hogy hiszed ezt? Hogy ezt hiszed-e, amit a Biblia ír? Vagy hiszel a hazug gonosznak, aki Istent állítja be, a szeretet forrását állítja be gonosznak? Lehet, hogy van köztünk olyan, akit Isten most hív el a szövetségébe. Beszéltünk arról, hogy Isten fölhívta Mózest, hogy szövetséget kössön vele meg a néppel. Mózes újra felment a hegyre. És ha valaki Isten elé megy, nem ő fog világítani, nem fog ő tüzeket csiholni, de mások látni fogják rajta azt, hogy benne világít valami. Hogy vele van az Úr. Bocsánat, hogy egy ilyen filmpéldát hozok ide, amikor még nem voltam hitben fiatal, voltam, Eddie Murphynek volt egy filmje, Amerikába jöttem. Nem tudom, hogy lehet, hogy van köztünk olyan, aki látta, itt egy afrikai király fiáról van szó, egy néger fiú, aki a segítőjével elmegy az Egyesült Államokba. Azt mondja neki, a király apja, menj el fiam, aztán kóstold meg az életet, hogyha majd én meghalok, és te leszel a király, akkor tudjál egyet s mást is. Teleteszi ugye, ki tudja hány százezer dollárral a bankszámláját. És akkor ő elmegy egy ilyen gyors étterembe, és ott ablakokat pucol, meg utcát csöpör, meg ilyesmi. És na ez a gondolat, ez a mozzanata a filmnek nagyon megmaradt szintén bennem, hogy ott nézi őt egy nő, és azt mondja, én takarítani így embert még nem láttam. Mintha te nem egy takarító lennél. Ki vagy te valójában? Tulajdonképpen királyfi. Herceg. Tudod, hogy te is az vagy? Ha takarítanod kell esetleg, akkor is. Isten szövetségben van veled, sőt, a trónterembe bejárhatsz hozzá. A királyhoz. Te vagy a király gyermeke. És ha így van, lehet, hogy takarítanod kell, lehet, hogy lenéznek emberek, lehet, hogy nem vesznek komolyan, de te tudod, hogy a királyhoz tartozol. Ő az atyád. És ez a tudat, ez a hit lehet minden mosolyod mögött. Minden cselekedeted lehet hitvallássá. De csak így, ha bemégy a trónterembe. Ha bejársz a trónterembe, és akkor ragyogni fog az arcod. Ott a király előtt lehet töltekezni. És azért ragyog az arcod, mert ragyog a lelked. Ha voltál benne az atyánál. Én nem tudom, voltál-e ma bent. Te a királyi gyermek. A királyfi. Ismerjük Polikarposz mártírságát. A második századból tudjuk. 87 évesen kényszerítették volna arra, hogy tagadja meg Krisztust. Mondta, hogy én. Hát egész életemben csak jót kaptam tőle. Hogy tagadjam meg most itt pont a végén? És hát kivégezték. Vagy úgy előttem van a szatmárcsekei cigánymisszió, most a nyáron arra jártunk az ifjúsági közösségünkkel, és Isten tiszteletet tartottunk, mi is tanítottunk nekik éneket, ők is nekünk éneket, és együtt énekeltünk, együtt magasztaltuk az Urat, és aztán talán legidősebb, vagy egyik legidősebb férfivel beszélgettem, és elmondta, ez is úgy bennem maradt, hogy tiszteletes úr, engem nem érdekel, hogy 5 ember előtt tegyek bizonyságot, vallást tenni az én uramról, megváltomról. Engem nem érdekel, hogy 50 ember előtt, 500 ember előtt, 5000 ember előtt. Én meg akarom vallani bárhol, bármikor, bárkinek, hogy én hozzátartozom. Mert ő ígérte azt, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Látszott, annyira látszott, hogy ez a cigány ember bejáratos a trónterembe, Isten elé. Aztán felnéztünk a hegyekre, tekintetünket a hegyekre emeltük, segítséget kereső, és láttuk, hogy se gazdasági nagyságok, vagy politikai nagyságok, vagy sokszor orvosi nagyságok, nagy nevek nem tudnak segíteni. De aki a hegyeket alkotta, aki a nagyságokat megalkotta, ő tud egyedül. És tegnap nem is annyira, vagy nem is csak a hegyre mentünk, inkább a tehetetlenséget vizsgáltuk, vagy a tehetetlenséggel néztünk szembe. Hiszen sokszor ennyi jut, még a hívő embernek is az életben. A bezártság, a félelem, a megoldhatatlanság, ahogyan Jézus a trónterembe vitte be őket a hegyen, de utána le kellett jönniük, és nem tudták meggyógyítani azt a holtkórost. Láttuk, hogy Jézus imádságra és böjtre hív. És ott, abban a történetben meggyógyult az a fiú. De nem mindig végződik minden happy enddel. Legalábbis a mi látásunk, értelmezésünk szerint végződhetne sokszor jobban is egy-két dolog. Mert hogy van, amikor megmarad a betegség, és Isten nem veszi el, és van, amikor meghal az, akiért imádkoztunk. És valóban összedől egy-egy viharban még egy-egy templom tornya is, mint ahogy tavaly is gyűjtöttünk rá, talán ebben a templomban is. De ez nem jelenti azt, hogy nincs Isten, meg ez nem jelenti azt, hogy nem szeret az Isten, ítéletével sújtott le. Hiszen továbbra is igaz az, amit a Biblia mond. Az a kérdés, hogy mi hisszük, vagy nem, hogy Isten szeretet. De nagyobb és mélyebb összefüggéseket kell átélnünk. És ha így nézzük, a mai igében is ezt látjuk. Jézus meghalt. Az Atya nem avatkozott közbe. Ha így nézzük, nem hallgatta meg Jézusnak az imádságát. Eltávozott tőle ez a keserű pohár? Nem. Van, amikor nem múlik el. Sőt, van, amikor egyre nehezebb lesz a kínlódás, a gyötrelem, a szenvedés. És nem elég, hogy Jézust megfeszítik, gúnyolják is, alázzák is. Ne gondoljuk azt, hogy mondjuk Jézusnak ilyen lepedő vagy lepel vette körül az ágyék részét. Az utolsó rabszolgákat, akikre a kereszthalált szokták alkalmazni büntetésként, azokat mind mesztelenül feszítették keresztre. Persze a templomokban soha nem akartak mezítelen férfi testeket megformázni, úgyhogy mi már csak ilyeneket látunk. De mondjuk, ha most ezt megtennék valamelyikünkkel, akik most itt ülünk, nem tudom, hogyan élnénk át, hogy jönne például 2x10 római katona, visszakerülnénk hirtelen 2000 évvel hátrébb, és valamelyikünket megfognák, letépnék az összes ruháját, és ide megfeszítenék. Azt mondja a Biblia, hogy ez is rendben lenne, a bűneink miatt megérdemelnénk, akármelyikünk is, én is. Ha engem tépnének innen le, én is megérdemelném. De ha így belegondolunk, akkor tényleg csak a hálát élhetjük át, mert nem nekünk kellett ott szenvedni a kereszten, hanem Jézus vállalta helyettünk ezt. Nekünk kellett volna ott lenni, de Jézus helyettünk jutott oda. Jézus megtette. És ez az evangélium, hogy ő nem jött le a keresztről. Hogy az atya nem mentette meg őt. Nem küldött 12x10 légiót, vagy akármennyit, hanem végig csinálta, meghalt. Ez az evangélium. Csak hogy ezt nem mindenki ismeri fel. Az egyik lator felismerte, a másik lator nem ismerte fel. A római százados felismerte, hogy ez az ember igaz volt. A főpapok, a nép vezetői nem ismerték fel, hogy ő lett volna, ő volt az Isten fia. Vajon a pomáziak közül ezrek ismerték már fel, akik itt laknak most Pomázon? Vagy csak százak? Vajon a gyülekezetből hányan ismerték már meg az evangéliumot? Vagy ha valaki megismerte az evangéliumot, hatással lett az életére? Milyen hatással lehet az evangélium az emberek életére? Igazán ez a mai kérdésünk, meg az egész heti kérdésünk is, hogy Jézus kereszthalála milyen hatással van a te életedre? Történt 2000 évvel ezelőtt, ami megtörtént. És mi köze van ennek a 2018. február 16-i napodhoz? Volt-e valami köze? Mindjárt vége. Van, aki Jézus történetén meghatódott. Emlékszem, 88-ban vetítették le a Cefirelli názáreti Jézus filmet először, akkor már szabad volt ilyeneket is vetíteni. Az ateizmus a végét járta itt akkori Magyarországon, és én meghatódtam, őszintén mondom, talán még könnyeztem is akkori fiatal emberként. És nem értettem, hogy tényleg miért kellett szegénynek meghalni, pedig olyan kedves volt, meg annyi emberekkel, annyi emberrel jót tett. Van, aki eljut idáig, meghatódik. Van, aki meg is tért. Van, aki azt mondja, akár többször is. Sokan Jézus halálának a megértésével nagy dolgokat határoztak el. És mi lett belőle? Lelkész kollégámmal beszéltem egy jó néhány évvel ezelőtt. Azt mondta, sokszor a gyülekezet tagjai egymással csalják meg a társukat. Micsoda? Kérdeztem én akkor. Naív kis lelkészként megbotránkoztam. Hogy mondhatsz ilyet? Hát, azóta, kedves testvérek, én is átéltem egyecsmást. Mert hogy tudom már egy dolog megérteni az evangéliumot, és egy másik dolog, hogy ebből erőt merítve felállni, és megújulni, és engedelmeskedni az Isten szavának. Isten akaratát tenni, Isten országát építeni. Megérteni az evangéliumot, azt, hogy Jézus értem halt meg, és a másik pedig, hogy Isten akaratát tenni, Isten országát építeni. Az első nélkül soha nem lesz a második. De hiába érti meg valaki az evangéliumot, ha csak érzelmi hatással lesz ez rá, nem fog keresztény életet élni. Abból nem lesz életgyakorlat. Sőt, azt mondta Jézus, aki nincs velem, az ellenem van. Ellenem harcol tulajdonképpen. Ott van a 10 szűz példázata. Ma ezt tanítottam délelőtt a valamelyik osztályban, talán 5-eseknek. A 10 szűz, ja nem, 7. osztályban. Meg is lepődtem már, bocsánat, hogy így elmondom. Vannak ezeken a hittanórákon olyanok, akiknek semmiféle egyházi vagy vallásos előképzettsége nincsen. Én magam is meglepődtem. Na mondom, kik azok a szüzek? Hát egyik lány mondta, hogy szüzek. Hát biztos a csillagjegy. Hogy aki, te mondom, lehetett volna mondani, hogy 10 vízöntő, vagy 10 halak, és 10 szűz. Hát mondom, nem, ez úgy messze van ettől. azok a nyoszolyós lányok, akik kísérték a vőlegényt, mennyasszonyt, de azok mind a tizen, azok ismerték a vőlegényt, tudjuk, ne felejtsük el, de mégis ötre azt kellett Jézusnak mondania, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, akik gonoszt tesztek. És mi a gonosz cselekedet? Hát Pál apostol erről is beszél, amikor a test cselekedeteiről beszél. Nem Isten akarata szerinti élet. Engedetlenség. A Jelenések könyve, amikor a harmadik fejezetében leírja, hogy Jézus szavait, hogy én ott állok az ajtó előtt, akkor ő nem a kocsma ajtó előtt áll kívülről, nem a börtön ajtó előtt áll kívülről, ő a templom ajtó előtt áll, kívülről. Ő egy keresztény gyülekezethez beszél, a laodiceai gyülekezethez. Én ott állok az ajtó előtt, és zörgetek, ha meghalljátok a hangomat, akkor be lehet hívni, bemegyek. De ő kívül van. Van Jézus halálának üzenete a mai életre? Lehet hatással a te életedre? Az, hogy Jézus meghalt? Volt-e hatással Jézus halála a munkavégzésedre, ahogyan ma vagy valamikor a munkádat végezted? Volt-e hatással Jézus halála a házasságodra, aki házasságban él? Milyen hatással lehet Jézus halála a házasságra? Volt-e hatással Jézus halála a vasárnapjaidra? Mondjuk, amikor a Balaton partján voltál, amikor a horvát tengerparton voltál, vagy ki tudja hol. Volt-e Jézus halála hatással a Facebook megosztásaidra? Sok mindent meg lehet most már kérdezni. Mit jelent ez? Hányszor engedted, hogy lemenjen a nap a haragoddal? Hányszor tűrted el, hogy kifolyjon a kezedből az idő? Igen nélkül, imádság nélkül, és úgy jó volt. Vagy anélkül, hogy veszekedés után legyen feloldás is. Mert Jézus kereszt halála pont ebben tud segíteni nekünk, hogy ha Isten nem haragszik, akkor nekünk is meg kell, meg lehet bocsátanunk egymásnak. Sőt, nem kell úgy engedni a gyereket el az iskolába, hogy valami miatt még kiabálás legyen az utolsó szó. Én tudom, engedtem így el, nem is egyszer gyerekemet, mert hogy valamit elfelejtett. És akkor már 50 valamennyi volt, és közel van persze hozzánk az iskola. Volt-e hatással Jézus halála? Hívtad-e meg a haragosodat egy pizzára, egy fagyira, hogy beszélgessetek? És persze lehet, hogy a feszültség nem oldódott meg. De Isten nem biztos, hogy azt kéri számon, hogy mindig mindenkivel teljesen harmonikus kapcsolatban legyünk. Viszont azt számon kéri, hogy tettél-e ezért lépéseket. Ha Jézus meghalt, akkor nem maradhat minden ugyanúgy. Azt tapasztalom, hogy kevesen értik meg az evangéliumot. És azok közül, akik megértették az evangéliumot, kevesen élik meg. Vagy ha esetleg megélik is, nagyon engedékenyek magukkal. És valami ijedelem kell ahhoz, hogy igazán az életük részévé váljon. Nem biztos, hogy mindig, de elég sok esetben. Pár évvel ezelőtt a gyülekezetünkben elmentünk az ifisekkel megint csak kirándulni. Volt egy srác, aki valahogy nem olyan túl régen került oda az ifibe, de már régóta keresztény életet élt, ismerte az igét, olvasta is, átadta az életét Jézusnak. Körülbelül a felét az egész kirándulásnak vele beszélgetve, talán még a végén közösen imádkozva is jöttünk lefelé a hegyekről. Nagyon áldott és jó alkalom volt. És jött is úgy időnként a templomba, de a kísértés fogta. És hát az volt az ő kísértése, hogy vegyen egy cross motort. És vacillált. Később azt mondta el, hogy ő érezte, hogy nem kellene megvenni. Megvette, nem volt olcsó. Nagy teljesítményű volt. És az első úton, amikor elment a barátaival az erdőbe, ilyen terepre, hát ugratott egy nagyot. Azt mondta, hogy körülbelül 10 méter magasságra került a motor, mert még ott valahogy a terep is ereszkedett. A motor az egyik irányba esett le, ő meg a másik irányba. Lábra esett, és hát az, hogy eltört a lába, az nem, tehát az gyenge kifejezés. Tulajdonképpen valahogy nagy nehezen úgy kellett oda menniük a mentőknek, a barátai elhívták, és hosszú hónapokat töltött itt a Váci kórházban. Jöttek az SMS-ek, e-mailek, Feninek lehet, hogy le kell vágni a lábát. Imádkozzunk, imádkozzatok, hogy Isten könyörüljön rajta. Hónapokig nyitva volt a sebe. Nem lehetett látni, mert persze valami gézzel bekötözték, de nagyon komoly sérülést szerzett, sokat imádkoztunk, látogattuk, beszélgettük, erősítettük, de akkor már nem kellett erősíteni. Amikor én először mentem hozzá, mondta, hogy én tudom, miért van ez. És azóta, mi az első útja a templomba vezetett, valamikor egy fél évvel később, az ifi szilveszterre, és aztán azóta mindig ott van, azóta ő kezeli a valami technikának az egyik részét. Minden vasárnap. Nagyon hálás az Úrnak, mert nem kellett levágni a lábát. Most, vagy két hete volt sítáborban is vele. Nagyon hálás az Úrnak. De engedetlen volt. Mindennek megvan a maga következménye. Mert annak kellene lennie, hogy az életem részévé válik az Isten igéje. Mint ahogyan az emberi test 65-75%, akinek mennyi víz. Az éltető víz. És az élő víznek is az életünk részévé kellene válnia. Ahhoz, hogy jól működjen a kereszténységünk. Víz nélkül mi az emberi test? Tudjuk, por és hamu. És élő víz nélkül kiégett kereszténység. Vagy kegyetlen, vagy kegyelmet nem ismerő kereszténység. És elbukik a kereszténység a hatalomban, és elbukik a kereszténység a paráznasságban, és elbukik a kereszténység a gazdaság, vagy gazdagságban, és elbukik a kereszténység a mámorban, tulajdonképpen bármikor, bármiben, nem csak az egyház, nem csak a papok, amikor úgy szoktak mondani, mindenki, bárki, a hívő ember. Úgyhogy kedves testvéreim, mi ebből az üzenet? Mi ebből az örömhír? Mit vihetünk haza? Továbbra is az, hogy Jézus Krisztus meghalt. Ennél több nincs. Ennél nagyobb nincs. Nem is lesz, nem is lehet. Soha. Mint az, hogy Jézus Krisztus meghalt. Értünk. És hogy ennek mindazokban hatása van, akik ő neki adták magukat. És ő neki adják magukat újra és újra. Nem egyszer. Emlékszem, segédlelkész voltam Gyöngyösön, és nem én voltam az ifjúvezető, de mondta az akkori főnököm, hogy akkor most készülj föl ebből. Márk evangéliumát vettük sorra, és az első fejezet közepénél tartottunk, és hát ifjú titánként megnéztem a görög eredetit is, hogy akkor hogy kell, mit is mondott ott Jézus, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És nagyon meglepődtem. Ezt mondta Jézus, ez van a görögben is, bár Jézus tudjuk nem görögül beszélt, valószínűleg arámul inkább. De a görög, amiből mi a magyar fordításainkat nyerjük, az egy számomra akkor nagyon meglepő kifejezést hozott. Ezt a kifejezést, hogy térjetek meg, de egy meglepő ige idővel. Mert én azt gondoltam, hogy ilyen pontszerű ige időt használ. Van legalább két lelkész közöttünk, ők érteni fogják aorisztoszt, és nem. Egy ilyen folyamatosságot, imperfektumi alakot láthatunk ott. Márk evangélium első részében. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Én ezt mindig úgy értettem, hogy Éltél Isten nélkül, hopp, egyszer megtértél, onnantól kezdve Istennel élsz. Nem. Hogy lehetne folyamatos alakban fordítani Jézusnak ezt a mondatát? Legyetek a megtérés állapotában, mert elközelített a mennyek országa. Nem engedhettek le. Ne engedjetek le. Legyetek a megtérés állapotában. Folyamatosan, ahogy a szív dobog, újra és újra. Mindig. Amíg. Amíg élet van, addig dobog a szív, illetve amíg dobog a szív, csak addig van élet. Meg amíg a tüdő beszedi a levegőt. Mindig. Újra és újra. Mindig és újra. Különben csak a salak gyűlik fel. Az egész szervezetben, ha a vér nem viszi el, ha a tüdő a széndioxidot nem tudja eltávoztatni. Beáll a halál. Ennek a néhány napnak az üzenete, kedves testvérek, hadd legyen ez az egy, legyetek a megtérés állapotában. Folyamatosan. Menjetek be újra a királyi trónterembe. Menjetek újra és újra be oda az Atyához. És engedjétek, hogy hatással legyen rátok az Isten szeretete, és változni fog minden. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba oltattak, a hála gyümölcsét ne teremjék. De csak akkor, ha a szőlő vessző, ott marad a szőlő tűn. És ezzel fejezem be, amit Jézus mondott tanítványainak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hányszor adtunk talán már hálát, lehet, hogy ebben a templomban is, amióta ez áll, erről a szószékről is több százszor, több ezerszer azért, hogy te meghaltál értünk. Mert tényleg ez az evangélium, ez a közepe. És hányszor kellett konstatálnunk, felismernünk azt, hogy mintha valami istentelenség lenne az életünkben. Ha lehet, hogy nem is olyan nagy és direkt módon, de csak úgy rejtetten, úgy titkosan, odalopva, oda csembe. És engedtünk a kísértésnek, és lehet, hogy éppen mi nem cross motort vettünk, és lehet, hogy éppen nem valaki másnak a házastársára kacsintottunk, vagy kezdtünk el flörtölni, de megengedtünk magunknak bizonyos dolgokat, amiket te nem akartál, hogy megengedjünk. És kimentünk a megtérés állapotából, és már nem lett olyan fontos ez az egész. Úrunk, köszönjük ezt a hetet, hogy te segíteni akarsz minket az elköteleződésben. Köszönjük azokat az ígéreteket, hogy ha megnyitjuk az ajtót, te bemégy, te bejössz, és együtt akarsz lenni velünk. És hogy mi mindig te jössz utánunk, Úrunk, köszönjük neked. Köszönjük, hogy újra hívsz, újra emlékeztetsz. Mert hogy te még mindig magad vagy a szeretet. Segíts, kérünk, hogy a te kereszt halálod hatással legyen a holnapi napunkra is, erre a következő 40 napos időszakra is, sőt, egész életünk hátralévő részére is. Hogy úgy tudjunk döntéseket meghozni, hogy úgy tudjunk a kezedből akár még nehézségeket is elfogadni, vagy azokhoz erőt kérni, hogy közben komolyan vesszük azt, amit te kijelentettél az igében. Hadd dicsérjünk, Urunk, minden ajándékodért, hogy nem úgy bánsz velünk, mint ahogyan megérdemelnénk. Mi pedig szeretnénk az életünket újra odaszánni, odaadni neked, Isten országa építésére, a te dicsőségedre. Mutasd meg, hogy hol akarsz látni holnap, holnap után, meg életünk hátralévő részében. Munkálkodj kérünk bennünk, és munkálkodj kérünk általunk is. Dicsőség neked. Értünk meghalt, és feltámadt halált legyőző Jézus Krisztus. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, az áldás kérés előtt énekeljük a záró éneket, amely a jól ismert 337. dicséret lesz. Ebből néhány verset énekeljünk el. Jó hosszú, úgyhogy válogattam belőle. A 337. dicséret első, második versszakait, majd pedig a 12. verstől a egészen végéig énekeljük. Paradicsomnak te szép élőfája, illetve a 12-től édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket.
Kedves testvérek, már egy bő évtizeddel ezelőtt történt, nem fogok prédikálni, csak egy történetet hadd idézzek fel. 2004-ben, december 26-án, hogy egy hatalmas árvíz lepte el az ázsiai térséget, ezt cunaminak hívják, ezt a hatalmas árvizet. Több emelet magassági víztömeg söpört el egy partot, és egy közösség megmaradt, az ottani baptista gyülekezet a karácsonyt a hegyekben ünnepelte, és éppen ezért az a közösség, a baptista közösség, amely a tengerpartról felment a hegybe, a hegyre, életben maradt. Így köszönjük nagy tisztelt úrnak, Gergely Ferenc Barnabásnak egész heti szolgálatát, ige hirdetését. Így köszönjük, hogy eljött hozzánk Vácharttyánból, és közben pedig tudjuk, hogy az erdőkertesi gyülekezetnek is lelkipásztora. Ahogyan az első este említettem, a Harttyáni gyülekezet az egyik legrégebbi református közösség, ami szűkebb térségünknek, az erdőkertesi pedig a legfiatalabb gyülekezete lehet a holnapnak vagy a holnap utánnak. Isten áldja meg szolgálatodat, munkádat, szeretteiddel együtt, szép családoddal, kedves feleségeddel és gyermekeiddel együtt, és az ige szóljon a gyülekezetnek, de az egész hét alapján néked is, ahogyan ezt Mózes első könyvében a 19. részben olvassuk, a hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Ez volt a mai napnak is az igéje, a Golgota, ez lehet egész hetünknek menedéke, Isten saját maga, a hegyen, Istennel együtt. Így köszönjük az idődet, szolgálatodat, munkádat. És így áldja meg az Úristen kedves gyülekezetünket, és köszönjük a gyermekeknek a verseit, énekét, szolgálatát. Isten áldásával térjünk majd otthonainkba. És fogadjuk az áldást.
Római levél 6. fejezetéből hadd olvassam Isten igéjét, ezzel kérjük Isten áldását. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek mindenkor. Amen.